Wir grüßen jetzt als ersten Vortraghalter Herrn Viktor Kokainoj von der Theologischen Fakultät, Reformierten Theologischen Fakultät in Debrecen, Fachgebieten, Schwerpunkten, paulinische Theologie, Propheten, Hellenismus, Josephus, eine Monographie über die Bergpredigt hat er auch geschrieben. Kokainoj Viktort köszöntjük következő előadóként a Debreceni Egyetemről érkezett kutatási területei, a páli levelek, proféták, Hellenizmus, Josephus művei, hegyi beszédről írt monográfiája is ismerős.
Ich bedanke mich um die Möglichkeit. Wie es schon immer sein soll, ich habe zwei Nachrichten, ein gute und ein schlechte. Gute ist für die Deutsche, dass sie mein Deutsch nicht ertragen sollen, ich werde auf Ungarisch vorlesen. Schlechte, sie sollen meine Vorlesung ertragen, welche ich ausgedruckt habe, und dank Corona, es ist 15 Seiten. Also das kann ich schon jetzt geben, das ist eine englische Version und natürlich ich werde eine Short Version hier vorzulesen. Also ich wechsle jetzt auf Ungarisch. Szép napot kívánok mindenkinek! A mai témám az az asztalközösségek az első korintusi levélben. Három pontban szeretném megvizsgálni ezt a kérdést. Először Ben Sirától indulunk, kicsit messziről. Majd megérkezünk a korintusi levélhez, ahol három perikópát szeretnék röviden áttekinteni a 8. fejezetből, a 10. fejezetből és a úrvacsora szereztetési igéje, ahol megjelenik a 11. fejezetből, majd összegezném az eredményeimet. Tehát azt a közösség az első korintusi levélben, ez a témánk, Sirák könyvéből nem új keletű felismerés, hogy a 31-12 és a 32-13 között egy hellenista szimpózion leírását találjuk. Ez a tény önmagában nem meglepő, ami viszont sokkal meglepőbb és talán elgondolkodtatásra ad okot, hogy Jézus Sirák fia szerzőjéről sok mindent el lehet mondani, azt nem, hogy egy liberális zsidó lett volna, sokkal inkább a konzervatív zsidósághoz tartozott, és mégis megjelenik ez a szimpózion, mint étkezési leírás, amit a zsidók gyakoroltak, nagy valószínűséggel Palesztinában is, és nyilván a diaszpórában is, Alexandriában, ahol lefordítja Sirák unokája a nagypapa tanításait. Ez azt jelenti, hogy a 3. században Jeruzsálemben elképzelhető volt egy hellenista étkezési forma a zsidóság körében. Nyilván a címzettei Sirák tanításának alapvetően a jómódú arisztokrata fiatalok, akiknek nagy kísértés lehetett a hellenizmus, vonzó lehetett számukra az a szabadság, amit a hellenista gondolkodás szemben a zsidó kötöttségekkel nyújtott. Éppen ezért ebben a közegben fogalmazza meg Sirák a tanításait. Azt látjuk, hogy az ókorban az étkezés egy külön topik volt, és kialakul ennek egy hellenista formája, ahogy a szövegforrásaink és a vázaképek mutatják, amit sok esetben már csak az étkezés második felének nevével egyszerűen szimpóziónak neveztek. Ezek a hagyományos étkezések két részből álltak. Az első rész az tulajdonképpen a vacsora volt, amit együtt költött el a díszes társaság. A második része pedig az úgynevezett szimpózion, aminek a középpontjában a borozgatás és a kultúra állt. Ez az a híres része a hellenista étkezésnek, amikor hárfás lányok szórakoztatták a nagyérdeműt, aztán ez kicsit elmozdult más irányba, de alapvetően a alap célkitűzés ennek filozófiai iskolák is tartottak ilyen szimpóziumot, ahol tényleg dráma részleteket adtak elő, táncosok voltak, beszélgettek, énekeltek. És ha elolvassuk Sirák könyvének ezt az első részt, akkor látjuk, hogy amikor egy nagy ember asztalához ülsz, nyilván ő a patrónus, aki ezt a vacsorát szervezi, ez megint ismert a hellenista étkezésekből. Embertársadat figyeld, légy jól neveld, az illemet tartsd meg, az okos embernek a kevés is elég, legyél visszafogott, legyél visszahúzódó. Az egekig magasztalják a jó vendéglátót, a fukar házigazdának is elterjed a híre. Mi volt a feladata a vendéglátónak? Alapvetően ő gondoskodott az ételről, az italról, ő hívta meg a vendégeket, és ő volt a házigazda tulajdonképpen ezeken a rendezvényeken. Tudni kell, hogy ez a rendezvény forma az elterjedt volt a filozófiai iskolákban éppen úgy, mint a céheknél vagy az egyleteknél, és általában egy szociális réteg vett részt ezen ebből adódóan. Kivételt képezett a házigazda vagy a patrónus, olyannal is találkozunk, hogy a patrónus részt sem vesz a rendezvényen, de biztosítja a helyet és biztosítja a ételt, italt, lásd püspök úr a tegnapi vacsorát. A másik fontos tisztség ezeken az étkezéseken a szimpóziárhoz volt, akit választottak, asztal főre tettek, így fordítja a Szent István Társulat, nem ez szerepel a görög szövegben, hanem az szerepel, hogy égumenon se katesztészán, tehát vezetővé választottak. Ez a szimpóziárhoz, szép görögül, akinek viszont az volt a feladata, hogy az étkezés második részében gondoskodjon a vendégek boráról, ő rendezte el az ülésrendet, ami ugye egy társadalmi kötöttségekben működő világban nagyon fontos volt, gondját viselte, és akkor övé lesz a koszorú. A második fele itt is a Bensira leírásában nem helyet foglal, hanem lefekszenek. Tehát a második fele Siráknál is fekvő pozícióba történt ennek a szimpóziónak, ami megszokott volt a pogány világban, ott az első része is fekve történt, az étkezés. Tehát lefekszenek, és mi történik? Gyakorlatilag ugyanaz, mint a pogány szimpóziónokon, dalolnak, pompás bor mellett, énekelnek, zenélnek. Miben különbözik mégis ez a szimpózión a pogány szimpóziontól? Abban, hogy menj szépen haza, és otthon mindezért magasztald Istent. Tehát a szimpózión koncepcióját Sirák beteszi a teremtésrendbe. Tehát nem önmagáért való a jó, az élvezet, hanem ez Isten ajándéka. Ezért adj hálát Istennek. Most abban nem megyek bele, hogy talán az előző oldalon, ha végigolvasták, akkor vannak azért érdekes dolgok, például teljesen elfogadott Sirák számára az, ami nekünk teljesen gusztustalan, hogyha megteltél, akkor menj ki, hányjál egyet, majd gyere vissza és étkezz tovább, ami egy Rómában egy megszokott, meg a hellenista környezetben. Sirák ezt elfogadja, tehát ugyanezt javasolja, hogyha túletted magad, akkor menj ki, könnyíts magadon, és konkrétan a hányás görög kifejezés van ott, majd gyere vissza és akkor ehetsz tovább. Hát nem tudom, tehát ez lehet, hogy annyira nem vonzó. Ami kimarad belőle, és a pogány leírásoknál megvan, az a libáción, ugye ez a szentelés momentum, amikor a borral megnyitották a második részét, a szimpózión részét az étkezéseknek. A résztvevők itt is valószínűleg egy szociális rétegből származnak. Érdekesség Siránál, hogy nála megjelennek a nők is ezen az alkalmon, ami a pogány környezetben elképzelhetetlen volt, ha csak nem hetéráról volt szó, vagy táncoslányról, vagy aki előadó volt. Siránál megjelennek a nők, és Siránál más helyeken olvasunk arról, hogy emelkedett témával foglalkoztak, törvényt értelmeztek, beszéltek Mózes törvényéről. Érdekes szimbiózisa ez a hellenista kultúrának és a zsidó gondolkodásnak. És ahogy mondtam, az utolsó mondat nagyon árulkodó, mindezért magasztald az Istent, aki javaival így bőven felüdít, tehát a teremtés teológiába integrálja Sirák a életélvezetét, amit ez a közös étkezés és szimpózion fejez ki. Áttérünk a korintusi levélre, bár még rengeteg mindent tudnék mondani erről a hellenista vacsoráról, a 8. fejezethez. Az már egy régóta észrevett tény, vagy sokakat megakaszt, hogy olybá tűnik, mintha Pál ellentétesen érvel a 10. fejezetben, mint a 8. A 8. azt fejti ki, hogy nincsenek istenek, majd pontosítja, hogy nincsenek istenek a mi hitünk számára. Tehát léteznek istenek, léteznek démonok, léteznek bálványok, de a mi hitünk számára nem, ezért ehetsz a húsból. Ugye ez egy liberális hozzáállás. De a kritikát is megfogalmazza Pál, amikor azt mondja, hogy ezzel a tudással csak az erősek rendelkeznek, ezért a gyengéket megbotránkoztathatja, ez egyik probléma vele, ezért legyetek óvatosak. A másik probléma pedig az, hogy kísértésbe esnek ezek a gyengék. Ha téged meglátnak, hogy ott teszel áldozati húst, akkor ők is azt mondják, hát akkor nekünk is szabad, és lelkiismeretük ellenére fogyasztani fognak belőle. Mire utal ez a gondolat? Egyértelműen arra, hogy meginognak a hitükben. Vagyis visszazuhannak a korábbi állapotukba. Ugye a korintusi levélben a címzettek pogányok, akik keresztyénné lettek, és számukra a múlt még nagyon vonzó. És ebbe a múltba visszazuhanástól óvja Pál a gyengéket, és inti az erőseket, hogy a tudásatokkal ne éljetek vissza, nehogy kísértésbe vigyétek a gyengéket. És még egy fontos dolog van a hübrisz ellen, amikor azt mondja, hogy ez a tudás nem visz benneteket közelebb Istenhez. Tehát ettől nem vagytok ti jobbak, mint a gyengék. Miközben ő maga, oidamen, tudjuk, az erősekhez sorolja magát. Tehát ő maga nem kérdőjelezi meg, hogy valóban ehető ez a hús. A logika roppant egyszerű, hogyha nincsenek bálványok, mert nem hiszünk bennük, akkor nekik áldozott hús sincs. Tehát ehetjük. Ez a logikája. A probléma pedig a hittel van, hogyha hittel veszed magadhoz, akkor elfogadod a létezését, tehát visszazuhansz a korábbi állapotodba. Tehát alapvetően itt a múlt kísértése az, ami beszippanthatja, visszahúzhatja a pogány gyengéket a gyülekezeten belül. Ami nagyon fontos még, hogy éppen ezért ez a probléma nem ismeretbeli probléma, hanem hitbeli probléma. Tehát nem a tudással van baj, sokszor szidja Pál a tudását a korintusi gyülekezetnek. Itt nem a tudással, a bölcsességgel van baj. Igazuk van. Itt a hittel van baj, hogy ha az meggyengül, akkor visszazuhannak. Itt térünk át a második érvelésre, amelyik továbbra is érvényben tartja, hogy nincsenek istenek, illetve egészen pontosan nincs hatalmuk az isteneknek, a bálványoknak. Éppen ezért elvileg lehetne enni a húst. De itt meg megtiltja Pál. Itt azt mondja, hogy nem ehetitek a húst. Ez egy érdekes ellentmondás, hogy tudjuk feloldani. Alapvetően két argumentációt használ Pál az érvelését alátámasztandó. Utal az úrvacsorára a 10-16 következőben, másfél pedig Izrael áldozatára a 10-18-ban. Mi az, ami ezt a két elemet összeköti? Alapvetően az, hogy itt Pál a gyülekezet szituációját veszi alapul, és nem írás értelmezést ad. Ez azért fontos, mert ha elolvassuk ezt a szöveget az 1 Korintus 10-ben, akkor elképesztő kavalkád jelenik meg előttünk az ószövetségi idézetekből. Fölsorolom, hogy milyen utalásokat találunk itt a ószövetségi résznél. Tulajdonképpen egyetlen egy idézet van a 4 Mózes 11.4, amire utal a szövegben Pál így vagy úgy, ilyen vagy olyan módon, 2 Mózes 13.20 következők, 2 Mózes 14.22, 2 Mózes 16, 2 Mózes 17.6, 2 Mózes 32.6, 4 Mózes 14.2, 14.16, 20.7 következő, 21.5.6, 25.1.9, 26.6.2, 5 Mózes 8.3, 32.5, 13, és a proféta irodalomból Ézsaiás 51.10, Jeremiás 2.6 következő, 11.1 következő, tehát ez mind utalásként megjelenik, vagyis nem írást értelmez Pál, hanem tendenciát értékel. Izraelnek mit jelentett az áldozat? Egyértelmű közösséget. Miből adódott ez a közösség? A hitükből adódott ez a közösség. Mi a kritikája Pálnak? Ha közösséget válasz föl, akkor közösséget válasz föl a démonokkal. Ahogy Izrael a hite által közösséget vállalt Istennel. Mi a összekötő kapocs? A hit. És ez lesz az a pont, ami értelmezhetővé teszi azt, hogy noha pogányoknak ír Pál, a 10.1-ben mi atyáinkról beszél. A 10.6-ban és 11-ben pedig tüposzként említi a zsidókat. Miért typoszok ők? Azért typoszok, mert ugyanúgy hittek, és ezáltal váltak részévé az áldozatnak, mint ahogy ti is hisztek, és ezáltal ne váljatok részévé. Mert abban a pillanatban hitehagyottakká váltok. Tehát itt is Pál a visszahullástól óvja a megszólítottakat, azonban itt érdekes módon már az erősek lesznek a fókuszban is, nem a gyengék. Ugyanis itt az erőseknek mondja azt, hogy eddig csak emberi kísértések értek benneteket, de van egy olyan kísértés, amiből nem tud Isten sem megmenteni titeket, ez ha a hitetek meginog, és visszazuhantok a pogány állapotba. Tehát ez egy olyan kísértés, ami ellen nincs orvosság, éppen ezért a hit lesz az, ami itt is szerepet játszik, ahogy a 8-ba is a hit volt, ami a kulcsot adta a kezünkbe az értelmezéshez. Majd jön az úrvacsorára való utalás, az egy, a 10-16-ban, illetve az előtte van, bocsánat. Az úrvacsorára utalásnál pedig ugye az válik érdekessé, hogy ellentétben a 11-jel itt először a poharat említi, nem a kenyeret. Nagy kérdés, miért? Több válasz van rá, az egyik válasz, hogy a páskára utalna, és olyan, ahogy Lukácsnál is, a pohár, az első pohár korábban van. Nem tartom valószínűnek, egyrészt azért, mert ezeknek a pogányoknak nem sokat mondott a páska, másrészt pedig kicsi az esély arra, hogy két úrvacsorai tradíció legyen ugyanabban a gyülekezetben. A másik megoldás az az, hogy azért említi először a poharat, mert ezzel visszaidézte gondolataikban a szimpóziont, ami szintén egy pohárral indul, második része. Ezt meg azért gondolom sántítósnak, mert szerintem pont el akar határolódni a szimpózionoktól. És marad a harmadik megoldás, ami szerintem a legelfogadhatóbb, egyszerűen retorikailag volt szükség a cserére, mert utána Krisztus testéről beszél. És ezért a bort teszi előre, a kenyeret pedig utána, mert így a logikai lánc így lesz teljes. Tehát nem gondolnék emögött ennél nagyobb vagy mélyebb tartalmat. Majd jön két példa, az egyik a húspiac példája, a másik a magánház. Ugye a húspiacnál a Zsoltárok 24:1-jel érvel, hogy minden az úré, így a húspiacon nyugodtan vásárolhatsz. Ebből egyértelművé válik, hogy az élelmiszernek a minősége az nem azon múlik, hogy azt előtte áldozták-e, vagy nem áldozták, hanem azon, hogy én hiszem-e, hogy azt áldozták, vagy nem áldozták. Tehát az én hitemen múlik megint a kvalitása a húsnak. Majd jön egy nagyon izgalmas rész, amikor magánháznál étkezel, és ott azt mondja, hogy egyértelműen, hogy ha azt mondják neked, hogy az áldozati hús, akkor fordíts hátat és menj ki. És nem érzékelteti sem a német, sem a magyar biblia fordítás, hogy itt egy nagyon érdekes görög kifejezés van, mégpedig a hierotűtosz. Ez az egyetlen egy hely az Új Szövetségben, ahol előjön. Mit jelent a hierotűtosz? Isteneknek szentelt hús. Ha én azt mondom, hogy ez a hús hierotűtosz, akkor elfogadom, hogy ez az Isten. Mert egyébként bálványoknak, bálványáldozati húsnak nevezi mindenhol Pál. Tehát ott van az ebbe elhantolva szerintem, hogyha a házigazdám vagy az informátor tájékoztat róla, hogy ez hierotűtosz, és én ezt elfogadom, akkor elfogadom, hogy ez egy bálványnak áldozott hús. Tehát megint ugyanott vagyunk, mint a piacnál, hogy akkor a hitemmel hitelt adok annak, hogy ez létezik, ez a bálvány. És ezért kell kijönni ettől a háztól, hogy ne essek ebbe a hibába. És így jutunk el... igen, és az összefoglaló gondolat a 8-hoz és a 10-hez, hogy Pál a bálványok és az áldozati hús kérdését arra használja fel tulajdonképpen, hogy tisztázza a tudás és a hit viszonyát. A vétek oka a hit megingása mind a két esetben. A bálványok tehát nem a tudás, hanem a hit próbái. És így jutunk el az úrvacsora szereztetéséhez, ahol markáns különbség az, hogy az úraházigazda, teljesen mindegy, hogy kinél gyűltök össze, közösséget kell gyakorolnotok, ez áthallás a koinónia gyakorlás, az áthallás a szimpózionnal, és a hangsúly nem a liturgián van, tehát itt az 1 Korintusban az úrvacsora szereztetési igét, bármennyire is tetszene ez nekünk, nem liturgiaként mondja, hanem indoklásként. Tehát ez nem egy liturgiai elem. Itt megint vannak viták arról, csak most a 2 percem, hogy kicsit összekapom, hogy miért, mi volt a probléma itt az étkezéssel. Van, aki azt mondja, hogy az volt a gond, hogy először a kenyeret vették az étkezés elején, majd jött a főétkezés, és aztán a bort vették. Ezzel az a gond, hogy akkor Pál biztos szóvá tette volna, hogy srácok, így a kenyér megtöréséből is kimarad az, aki későn érkezik, mert itt az a probléma, hogy aki korán érkeznek, azok előveszik, vagy előreveszik azt, amit magukkal hoznak. Ezért van egy olyan álláspont is, hogy éppen ez volt az elhajlás a korintusiaknak, hogy a végére tették a kenyértörést és a borfogyasztását, hogy akik későn érkeznek, legalább abból részesüljenek. Becznek az idézete erre vonatkozik. És most összefoglalom gyorsan a gondolataimat. Mit látunk? Azt látjuk, hogy az asztalközösségek valóban nagyon fontos szerepet játszottak az ókori társadalomban. Azt látjuk Ben Sira alapján, hogy a zsidóságban nem volt ismeretlen a szimpózium fogalma. Sőt, volt ennek egy szelidített zsidó változata, vagy én még inkább arra hajlok, hogy nem megszelidítették a hellenista étkezést, hanem a saját étkezésükbe, ami ősibb, mert a keleti társadalomban is kultúrája volt ugye a közös étkezésnek, beépítették a hellenista elemeket. Tehát volt egy olyan formája, ahol egyértelműen kimutathatóak a paralellek a hellenista szimpóziumhoz. Ezzel szemben Pálnál csak nagyon elnagyolt párhuzamokra hívja fel a szakirodalom a figyelmet, ilyenekre, mint hogy együtt tettek, hogy ez lenne a szimpózium megfelelése. Gyakorolták a koinóniát. És ittak bort. Tehát ezek lennének a kapcsolódási pontok, hogy ezért egy szimpóziont ír le Pál az 1 Korintus 11-ben. Én meg azt gondolom, hogyha az összes asztal közösségről szóló részt elolvassuk az 1 Korintusban, amik nyilván összetartoznak, hiszen ugyanannak a gyülekezetnek ugyanabban a levélben vannak, akkor egyértelmű, hogy Pál érdeke nem az volt, hogy minél jobban hasonlítson ez a hellenista szimpóziumokhoz, hanem pont ellenkezőleg, hogy minél inkább elkülönüljön a hellenista szimpóziumoktól, mert látja azt a reális veszélyt, hogy a hit meginokhat még ebben a fiatal gyülekezetben, és hát a hasunkat szeretjük mi magyarok végképp, ez az egyik csatorna, hogy visszatáncoljanak a pogány múltjukhoz. Köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen az előadást, és